A vonal másik oldalán köszönjük meghívott vendégünket,
aki ezúttal nem más, mint dr. Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, és 2024. június 9-i választások eredménye alapján Európa Parlamenti képviselő. Köszöntjük műsorunkat, köszönjük, hogy elfogadta a hívásunkat.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Azt tudjuk, hogy ezer szállal kapcsolódik Kárpátaljához, a tanulmányai, a főiskolai tanulmányai és a sok évi kutatói tevékenység, és szinte minden szálával vidékünk közköti. Meséljen a múltról, hogyan indult az élete, és hogyan jutott ehhez a mai eredményhez, mert éppen a mai nap adták ki hivatalosan is a végeredményt az EP választások kapcsán, így aztán a Fidesz-KDNP-nek a listáján bekerült az Európai Unió képviselői testületében.
Ungvár mellett születtem egy kis faluban, amit Pallónak hívnak, egy nagyon kis létszámú, ilyen 400 körüli létszámú faluban, Ungvártól 10 kilométerre, ott nevelkedtem, egy magyar családban, a harmadik gyerekként születtem, és aztán a Beregszerzi Főiskolára kerültem a felsőoktatásba, tehát Ungvár környékéről, az ungvári járásból, így kerültem egy kicsit tágabb kontextusba a Kárpátalján belül. És a Beregszerzi Főiskolán angol történelem szakon végeztem, majd a Pécsi Tudományegyetemen lettem doktor, vagy ott szereztem doktori fokozatot nyelvészetből. A kárpátaljai neveltetésem, illetve az ottani felsőoktatásban eltöltött éveim, azok nagyon meghatározóak számomra, hiszen csak az utóbbi években egy kutatóintézeti munka miatt költöztem Budapestre, de itt sem szakadt meg, az utóbbi 10 évben sem szakadt meg feltétlenül Kárpátaljával a kapcsolat, mert a kutatási munkám, vagy a kutatói munkám is Kárpátalja fókuszú volt, tehát én nagyon gyakran jártam Kárpátalján terepen, nagyon gyakran szerveztem kárpátaljai kérdezőbiztosokkal kutatásokat, amik Kárpátaljáról szóltak, akár nyelvészeti, akár szociológiai, vagy a szorvánnyal kapcsolatos témákról. És 2020 óta Beregszerzi Főiskolán is oktatok kutatásmódszertant, illetve olyan nyelvészeti tárgyakat, amelyek az én karrieremhez, az én profilomhoz kötődnek, ami ugye egy nyelvészettel és a kutatással összefüggően alakultak az elmúlt években.
A Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szakmai Szervezetének a létrehozásában is alapítótaként vett részt, folyamatosan mozgatta azokat a területeket, amit el tudott épp aktuálisan érni. Mesélj erről a munkáról.
Igen, amikor én doktorandusz lettem, ugye az előbb is említettem, hogy a Pécsi Tudományegyetemen voltam doktorandusz, meg doktori, a doktori képzésbe oda jártam. Ez egy ingázással valósult meg, tehát akkor is többnyire Kárpátalján éltem, és volt is egy tanári munkám a Sislóci középiskolában, viszont a hétvégén meg péntekenként, vagy két hetente péntekenként részt vettem a doktori képzésben. És ebben az időszakban azért sokszor átutaztam Magyarországon, és itt a Doktoranduszok Országos Szövetsége, ami egy magyarországi szervezet, a Doktoranduszok Érdekvédelmi Szervezete, tehát hogy velük is gyakran találkoztam, meg akkor már létezett az erdélyi doktoranduszoknak az érdekvédelmi szervezete, és így merült fel, hogy nagyon jó lenne, hogyha szervezeti módon is tudnánk kapcsolódni egymással, mi a Kárpát-medence magyar doktori képzésben résztvevő ifjúsági rétege, és így jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy szervezetet, ami akár közös pályázatokon is tud indulni, vagy meg tud jeleníteni egy olyan csoportot, ami ezekben az időkben, a 2010-es években eléggé fel tudott duzzadni, hála a miniszteri ösztöndíjaknak, amit ugye nagyon sok kárpátaljai diák megkaphatott, ami segítette a továbbtanulást, segítette azt, hogy tandíjmentesen tudjunk részt venni a doktori képzésekbe. Tehát annak idején azért egy olyan csoportot láttam én magam körül, akik teljesen létjogosultan vágytak arra, hogy legyen egy összefogó szervezetük. És így alakult meg a Momentum Doctorandus. Ezt a Momentum szót, ezt úgy választottuk, hogy a latin lendületben lenni, tehát ezt a mi lelkesedésünket kifejező latin szót szerettük volna megjeleníteni a szervezet nevében, és hát azóta én nagyon büszkeséggel tekintek vissza, hogy már több elnök is megfordult a Momentum Doktorandusnak a székébe a megalapítása óta is, hogy nagyon jó munkát végeznek ezek a kárpátaljai fiatalok, és nem régiben, néhány évvel ezelőtt a Bónusz Bona díjat is megkapta a szervezet, a kiváló tehetséggondozó szervezet kategóriába, ami szerintem óriási elismerés a szervezetnek, és én továbbra is azt gondolom, hogy jó munkát végeznek, szükség van erre a szervezetre, és remélem, hogy sokáig fönnmarad még.
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet, illetve más kutatások szempontjából hogyan néz ki Kárpátalja? Ön, aki Kárpátaljához kötődik, és Kárpátaljának különböző területeit vizsgálja, mi az, ami leginkább a fókuszban van 2024-ben?
Hát ami 2024-ben fókuszban van leginkább, az sajnálatos módon a háború következtében kialakult társadalmi helyzet. Ugye nagyon sok családot látunk szétszakítottságban élni, ami egy családkutatásban például vizsgálva is lett általunk. Azt látjuk, hogy nagyon sokfelé maradtak kárpátaljaiak, hogyha a háború kitörése után akár nem mentek haza, vagy a háború kitörésének a hírére menekültként hagyták el az országot, de hogy a kárpátaljai magyar közösségnek, és nem csak a magyar közösségnek, de az ukrán közösségnek is egy része ma úgy alkot közösséget, hogy földrajzilag nem egy helyszínen tartózkodnak a tagjai. És ez igaz a kárpátaljai magyar közösségre is, és most van egy olyan kutatás a kutatóintézetnek, aminek az a címe, hogy kárpátaljai magyarok a nagyvilágban. Ez egy online kérdőjéves felmérés, ahol körülbelül 800 és 1000 fő részvételére számítunk, és azt szeretnénk felmérni, hogy ezek a kárpátaljai magyarok, akik akár korábban, akár most, az elmúlt 2 évben a háború hatására hagyták el a régiót, hogy ők hogyan érzik magukat, hol vannak, mennyire tudnak teljes értékű életet élni ebben az átmeneti időszakban, illetve mennyire vannak elszakítva a családtagjaiktól, milyen gyakran, milyen formában tudnak kapcsolatot tartani, tehát hogy hogyan is valósul meg a mindennapokban ennek a helyzetnek a lenyomata, és hát persze nagyon érdekel minket az, hogy milyen kötődést ápolnak a szülőfölddel abból a szempontból, hogyha ha normalizálódna a helyzet, hogyha sikerülne a békét elérni Ukrajnában, visszatérnének Kárpátaljára a békés hétköznapok, akkor ezek a kárpátaljai magyarok, vagy akár ukránok tervezik-e a visszatérést az eredeti régiójukba.
Ukrán az elmúlt években igen komoly szinten tett fordulást, lépéseket azért, hogy az európai integrációs úton induljon el. Talán ilyen közel még sosem volt az Európai Unió hozzánk, és ebben azt gondolom, amikor az EP-ben kárpátaljai magyar közösséget támogató politikai szereplők jelennek meg, ez egy óriási lehetőség. Ugye Bocskor Andrát váltja majd az EP-ben, és azon, hogy óriási munkát végzett eddig is a kárpátaljai magyar közösség támogatásában, a régió támogatásában. Mik azok a területek, azok a lehetőségek, amelyet az EP-ben lát ahhoz, hogy ezek az elmúlt években elkezdett munka folytatódjék, és a mostani kialakult helyzetben jelenő kérdéseknek a válaszát megtalálhassuk valamilyen formában.
Ahogy el is hangzott, a kérdésnek része volt, nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy itt egy elkezdett munkának a folytatása valósul meg az én ciklusomnak az elkezdésekor. Bocskor Andrea elmúlt 10 éves munkája az már nagyon szépen megalapozta, és felépítette a kárpátaljai magyar közösségnek az ismertségét az Európai Unióban, úgy a politikusok, mint az EU, Európai Unió közvéleménye állampolgárai előtt, tehát számos rendezvénnyel feltette a térképre a kárpátaljai magyar közösségnek a létezését. Ez annál is inkább fontos, mert ugye az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási folyamata az megkezdődik, pont a múlt pénteken egy tanácsi ülésen fogadtak el ezzel kapcsolatban egy keret, tehát az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásának a kereteit rögzítették, és ebben a magyar fél kezdeményezésére megjelentek azok a sarkalatos pontok, amik a kárpátaljai magyar közösség jogvédelmét fogják erősíteni, tehát sikerült megegyezni abban, hogy Ukrajna csatlakozási folyamata csak abban az esetben valósulhat meg, hogyha az ország olyan demokratikus jogállammá változik, ahol a kisebbségi és emberi jogokat tiszteletben tartják, és a kárpátaljai magyar közösség is visszakaphatja azokat a jogait, ami megilleti őket, és amelyekkel korábban is rendelkeztek 2014 előtt. Gondolok itt a anyanyelvi oktatás lehetőségére, vagy anyanyelvhasználatnak a formáira. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a következő parlamenti ciklusban is, amikor újra és újra ezekről a csatlakozási lehetőségekről fogunk beszélni, ugye a keretek már adottak, de nyilván minden egyes, tehát nem felesleges minden egyes alkalommal kiállni ezért a, vagy elismételni, vagy nyomatékosítani ezt a keretet, és nagyon fontos, hogy akár a személyemben, akár más magyarországi diplomaták személyében vannak emberek, akik kihangosítják a kárpátaljai magyaroknak a hangját és a jogos igényeiket, hogy tényleg méltóképpen tudjanak élni Ukrajnában kisebbségként.
Ha a munkahelyétől eltekintünk, ez az új kinevezés, ez az új pozíció milyen változásokat hoz az ön személyes életében?
A személyes életemre olyan szempontból van hatással, hogy azért ez a munka megkívánja azt, hogy fizikailag is ott legyek Brüsszelben és Strasbourgban, tehát valamilyen szinten átrendeződés várható az életemben, és ez költözéssel is jár, vagy legalábbis valamilyen szintű kétlakiságnak a vállalásával, meg ahogy itt a kérdés is tartalmazta, a munkahelyemnek megváltoztatásával. Illetve ez nem csak egy munkahelyváltás, hanem egyfajta hivatásváltás is a számomra, mert hát eddig én a tudós szerepkörében, a kutató szerepkörében vizsgáltam ugyanez ezeket a kérdéseket, és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársaként nagyon sokszor kapcsolatban voltam ugyan a politikával, és láttam annak a működését, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak sokszor adtunk háttéranyagokat, vagy gyűjtöttünk adatbázisokat, hogy a politikai döntések megfelelő módon legyenek alátámasztva, előkészítve. De mégis más számomra, és azért mondom, hogy ez egy hivatásváltás, hogy most a frontvonalba helyezkedem, és én leszek az, akinek kutatásokat készítenek, vagy akinek a döntéseiben segítségre siethetnek a kutatók, tehát nekem ez most egy új szerep, de ezt a szerepet, vagy erre a szerepre, erre a politikusi hivatásra azért tudtam egy őszinte igent mondani, amikor megkerestek ezzel a lehetőséggel, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ügy a kárpátaljai magyarok ügyének a képviselete, és valójában ez az ügy az, ami engem erre a döntésre rávett, és aminek a képviseletét én nagyon fontosnak tartom, tehát ezért is született meg bennem ennek a változásnak a szükségessége, hogy ezt meglépjem, hogy tudósból politikussá változzak, és hát remélem, hogy ez egy jó döntésnek fog bizonyulni majd a következő éveknek a mérlegén.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésen. Szeretnénk sok erőt és kitartást és rengeteg áldást kívánni az ön előtt lévő munkára, és külön köszönjük, hogy itt volt ma velünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.